Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a 159. adása a Hekk és Lángos című fantasztikus podcastnek. Másik nevünk a kibertámadás. Nem, ez nem igaz, de igaz. És hát itt vannak velem a hossz. Én Béla vagyok, igen, itt van velünk Hadnagy.
Sziasztok.
Szervusz, Hadnagy.
Sziasztok.
Szervusz. Itt van velünk Ninja. Szervusz, Ninja.
Ha. Sziasztok.
Ha! Szevasz, Ninja. Na, akkor összejöttünk, nagy nehezen sikerült összeraknunk a felvételt, Antenna kizárt minket a Zoomról, akit érdekel, hogy mi történt, az hallgassa meg a logbookunkat, meg úgy egyébként is, minden mást megtudhat ott is, például az élet értelmét, de egyébként nem akarom egy elpoénkodni a dolgot, egy nagyon komoly témát hoztam nektek így kezdésként, és akkor majd onnan fogunk fellazulni, jó? Nagyon súlyos dolgokat vettem észre a héten, és ezt szeretném megbeszélni veletek is a hallgatókkal, elsősorban a hallgatókkal. A YouTube csatornánk az, ugyebár nem elsősorban YouTube-on vagyunk, de azért a YouTube csatornánk is van oda, és mindig feltöltjük, illetve hogy én töltöm fel szorgalmasan az anyagokat. És olyan dolog történt a héten, amit nem is tudom, hogy hogyan tudnék nektek körbeírni. Először a YouTube-on, nem teljesen először, de most jó ideje először, kaptunk egy dislike-ot. És én nem akartam ide eljutni, gyerekek. Én ezt tényleg nem akartam. Biztos vagyok benne, hogy az illető, aki diszlájkolta, az véletlenül a lájkot akarta megnyomni, és mellé ment, és nem akartam felhívni a figyelmét rá, hogy mellé nyomott, de, és ezért vártam egy kicsit, mert ez már egy pár hete volt. De nem vette ki a diszlájkot, úgyhogy most szeretném felhívni a figyelmét, hogy véletlenül a diszlájkot nyomta meg, és hogy please akkor a másikat nyomja meg, mert egyébként gyakorlatilag tisztán 100%-os a like rációnk, és ez elég rosszul néz ki ott, úgyhogy én ezt nem is igazán értem, és baromi kellemetlen nekem ez az egész helyzet, úgyhogy hogy please, aki ezt csinált, azt így don't do it. Nincsenek egyébként sok like-ok, mert mondom, nem a YouTube az első izénk, de annyira szép volt, hogy én ezt nem akartam így szó nélkül hagyni, úgyhogy aki meg like-olnak, nagyon szeretjük, iratkozzatok fel, nyomjátok meg a csengőt, osszátok meg Facebookon. Mit szoktak még mondani ilyenkor a profik? Kommenteljetek, igen, kommenteljetek. Ott vagyok, el lehet érni ott is. Hajrá, YouTube Antenna utálja, ezt gondolom mindenkinek már mindent elmond. Úgyhogy ezt akartam mondani, ez egy ilyen emergency meeting volt, gondolom ti is megrázottatok, hogy mondják ezt magyarul?
Meg vagyok rökkönyödve.
Meg vagy rökkönyödve.
Engem meg mélyen érintett. Sír,
csak nem halljuk, amit mond.
Engem meg mélyen érintett.
Téged mélyen érintett. Igen, még ez nem érint. Megmondom őszintén, igazából, ha azt nézzük, ez téged sokkal rosszabb, mert nekünk a legelején, amikor borzasztó volt a hangminőségünk, meg minden, ott még van egy-két dislike-unk, de az nem számít, mert az olyan régen volt, hogy azt én is dislike-olom. De az utóbbi két évben nem volt dislike-unk, és igazából, ha azt nézzük, ez a te szériádban már bele tartozik. Úgyhogy ez igazából a te dislike-okod is. Most hadd nagy szép dolgokat mutat nekem. De gondolom, ez csak egy rossz ujját próbálta, mert így rá, tudod, így két ujjal így próbálta.
A körmét
megmutatta. Vágom, hogy mire gondolsz. Megmutatta a körmét. Na mindegy. De egyébként ez egy pont egy nagyon, nagyon közkedvelt adásunk. Nem tudom miért, de egyébként az is ezen van, és ezt, na mindegy, szóval erről akartam beszélni. Na, de akkor vágjunk a lecsóba, vagy hogy szokták ezt mondani. Mit szóltok hozzá? Beszéljünk egy kicsit a bűnözésről, mert a bűnözésről mindig jó beszélni, és szerintem ez egy fantasztikus átkötés, mert az is bűnözés, amikor valaki a Hekk és Lángosra diszlájkol. Handagy, mit tudsz a bűnözésről nekünk mesélni?
Igen, tehát az előző adásokban is mondtuk már, hogy a ransomware-es brigádok mostanában már komplet ügyfélszolgáltat üzemeltetnek, és mindenfajta jóság van már ezekbe a támadásokba, és hát egy régebbi adásban kiveséztük igazából, hogy tényleg teljes call centereket állítanak föl, és képzeljétek el, hogy megint új hozzáadott értéke van ezeknek a csapatoknak, ugyanis eljutottunk odáig, ugye az előző adásban, amikor én is bent voltam, akkor beszélgettünk arról, hogy a fizikai címemet, ha tudják és becsöngetnek hozzám, akkor vajon mi történhet. Na hát most ott tartunk, hogy gyakorlatilag, ha Egyébként engem ért egy ransomware-es támadás, és valami jobból kifolyólag volt mentése, mert ugye jó informatikus az, aki egyébként a saját adatainak a mentésében is ért el már sikereket, tehát van mentésem, és vissza tudok állni belőle, akkor elkezdenek engem hívogatni. Tehát ha voltam olyan szerencsés, hogy meg tudtam oldani nélkülök ezt a problémát, akkor úgymond az egyébként letelepített call center most már nem csak azért szolgál ki engem, hogy hogyan fizessek nekik bitcoinban, hanem egyébként elkezdenek ilyen hideghívásokkal hívogatni is, hogy mi az, hogy én visszaálltam mentésből. És hát erre egy teljes...
Pályá, a hideghívást azt magyarázd már el. Ez még nem volt.
Igen, a hideghívás az az, amikor gyakorlatilag tudjuk valakinek, tudjátok, a marketingesek szoktak ilyenekkel porszívókat eladni, meg biztosítást. Tehát így kapsz egy adatbázist, és akkor az alapján elkezdesz embereket így felhívogatni, és megpróbálod őket rávenni, hogy vegyék meg a te porszívódat, meg az életbiztosításodat, meg a nem tudom, mosógépedet, vagy mosószeredet, most nem is tudok írtál mit mondani, hogy mi van még. Ezek az igazi ügynökmelók. Tehát így, és akkor ez ilyen hideghívás az, akivel gyakorlatilag előtte semmilyen fajta üzleti kapcsolatod nem volt, semmilyen fajta konszenzusban nem kerültetek, és tekintettel arra egyébként, hogy itt most ugye gyakorlatilag az adataid letitkosításával megzsarolnak téged, de ugye nem akarsz fizetni, tehát itt sem jön létre a deal, ezért ők elkezdenek más úton módon zaklatni, és ilyen hideghívásokkal elkezdenek hívogatni, mi az, hogy te nem akarsz egyébként ezzel zsaroló vírusos támadást és semmit sem fizetni, és mi az, hogy te egyébként megoldottad ezt másképp, és hát erre egy teljes iparág kezd mostanában felépülni. Az ugye azért érdekes, hogy innentől kezdve vajon egy ilyen ága mit tudunk majd mi szekusok csinálni, de hát meglátjuk, ez még így igazából jön fölfele.
Egyébként egy teljesen másik új, hát annyira már nem új, mert egy jó pár éve már megy, de igazából ez elsősorban az orosz területet érintette igazából, egy másik scam, amiről most olvastam, és tök érdekes. Ezt megint csak azért kaptam elő, mert ez megint egy Telegram alapú dolog, és én hiszek a Telegramban. Nekem tetszenek ezek a dolgok. Azért, mert a Telegramot használják ahhoz, hogy gyakorlatilag ezt az egész scam kampányt levezéreljék, illetve hogy irányítsák, és hát az egész központosítás az ott működik. Ez az egész a Group IB, nem tudom, hogy ez a Group IB az pontosan mit takar, megmondom őszintén, de maga a projekt az a Classy Scam, nagyon-nagyon klasszikus neve van, Classy Scam. Állítólag több mint 5000 scammer van a témában, és 40 Telegram csoportban helyezkedik el. Borzasztó rendezett hierarchiájuk van, és a buli az arról szól, hogy gyakorlatilag full automatizáltan be lehet lépni az ő körükbe, és rendelhetsz náluk gyakorlatilag egy ilyen phishing csomagot. És maga a scam az úgy néz ki, hogy ismert oldalakat klónoznak le, már ismert technikákkal, tehát ebben a részben semmi különleges nincs, és igazából ilyen hirdetéseket adnak föl baromi áron alul. Tehát, hogy mindenképpen felkeltse az emberek figyelmét, és majd, hogyha valaki jelentkezik adott hirdetésre, akkor annak küldenek egy phishing oldalt, ott megadja esetleg a személyes adatait, vagy a bankadatait, mert mondjuk szeretné megvenni az adott árut ár alatt, és így behúzzák a dolgaikat. A másik cucc, amit csinálnak, hogy ugye nem csak a vevőket próbálják lehúzni, hanem az eladókat is megpróbálják lehúzni. Nekik meg gyakorlatilag ilyen kamu vásárlási problémákat adnak be, és nekik is küldenek mindenféle phishing címet, hogy akkor itt nézze meg. Itt elküldtem, vagy OTP-n itt elküldtem nekik a dolgot, és arra várnak, hogy az eladó belépjen az adott helyre, illetve megpróbálja megadni az adatait. És ez az egész, ez úgy működik, hogy Telegramon lehet előfizetni erre a szolgáltatásra, kapsz egy full csomagot, amivel elkezdhetsz dolgozni. Tehát ugye föl van építve teljesen hierarchikusan, mindenki a saját kis scamjét próbálja tolni, megcsinálni, meg van mondva, hogy hogyan kell csinálni, és hogy minél ügyesebb vagy, annál feljebb jutsz a hierarchiában. És ezerrel tolják. Elméletileg, várjátok, milyen Allegro, OLX, Ashbazar, Leboncoin, mondjuk én ezeket nem ismerem, azért mondom, hogy ez nem kifejezetten a mi területünkön, de ugyebár minden, ami így keleten van, az előbb-utóbb elsüvít hozzánk ennek a szele, úgyhogy valószínűleg hamarosan nálunk is jöhet az, amikor ilyenekkel fogunk találkozni, és ilyenekkel. Én annó találkoztam, ez már sok-sok éve volt, hiszem ez az ingatlan bazár volt, vagy nem is tudom, mi ezt ismeritek? Lehetett regisztrálni, hát ez ilyen ingatlanos adok, veszek, stb. És az egész oldal full kamu volt. És beregisztráltál, felraktál egy hirdetést, azt mondták, hogy ingyen föl lehet rakni egy hirdetést, majd, mit tudom én, 2 hónap múlva kaptál egy 50 000 forintos számlát tőlük, hogy átállítodott automatikusan a te előfizetésed fizetősre, és hogy fizessék 50 000 forintot, mert azóta ketyeg. Természetesen full scam volt az egész, 1000-rel ment ellenük az eljárás, de mivel félig meddig valid volt a dolog, ezért nem tudták őket, ezért sokáig nem tudták őket leszedni, illetve arról nem is beszélve, hogy nyilván nem itt volt bejegyezve a cég, úgyhogy nyilván megint csak az a klasszikus, ugyebár. De ez egy ilyen volt. Kíváncsian várom, hogy mikor jelennek meg nálunk ezek a kamu dolgok, ugyebár a klasszikus phishing az megy, az úgy gondolom, hogy ez egy kifejezetten vagány és automatizált dolog. Sok pusztítás lehet szerintem egy ilyennel elvégezni. Sok embert lehet ezzel lehúzni. Úgyhogy hát ezt a Telegramon csinálják. A Telegramnak ugyebár relatíve rugalmas a bot API-ja, hogyha úgy vesszük. Sok mindent meg lehet vele csinálni. De ha jól tudom, volt egy másik telegramos hírünk is.
Igen. A másik telegramos hír az igazából velem érkezett, mert katonáitól hoztam magammal a háromszögelési pontokat és a tájékozódásnak a világelmét. És az a helyzet, hogy hát képzeljétek el, hogy a Telegramnak van, biztos mindenki használt már olyan programot, amiben van ilyen, ugye mindenfajta okos eszközünk van, és vannak ezek a Ki van hozzám közel című funkciók. És hát a People Need-ben gyakorlatilag a Telegramon belül is bent van, és hát azért kezdtem így ezzel a katonai vonallal, meg a háromszögelési pontokkal, ugyanis az első dolog volt, amit megtanítottak nekünk tereptamból, az, hogy mindig tudjuk magunkat betájolni egy vaktérképpel a kezünkbe is, és ugye hát tudjátok, a hekkis lángosnak ez a tájékozódás, ugye alapvetően a térkép alapján történt tájékozódás az a rákfenéje, úgyhogy így most alapból besegítek egy kicsit a srácoknak, hogy a háromszögelési pontok, és gyakorlatilag ez a három koordinát alapján történő hely meghatározásnak az a lényege, hogy tényleg néz ki egy templomtortyot, néz ki egy hegycsúcsot, vagy egy nagyon kiálló rádióállomás, vagy bármit, és ezekhez képest a mozgásodat ugye rögzítsed. Az, hogy most ez a rögzítés, ez hogy történik, hogy a naphoz képest, vagy bármihez képest az ujjaddal lemérés, stb. Tehát ezekben nem megyünk bele, tehát nem kell ezt feltétlenül GPS meg ilyenek, de gyakorlatilag ezekkel mindig egyértelműen a főpontokhoz mérten a helyzetedet meg tudod határozni, és ebből utána már meg tudod azt is határozni, hogy merre van észak, dél, kelet, nyugat, ilyen mindenfajta okosságok, de tök jó tájékozódási pontok, és ez egy jó módszertan, egy alap. De természetjárók és úgymond katonai oktatásban résztvevőknek azért ez ilyen alapoktatási tétel, és hát az a helyzet, hogy a Telegramban lévő People Nearby funkció az egy 1,3 mérföldes sugarú körben határozza meg azt, hogy ki van hozzám közel. Viszont, hogyha én vagyok abban a szerencsés helyzetben, hogy egy nagyobb kerületben lakom, és elkezdek a telefonommal egyébként sétafikálgatni, akkor több pontból be tudom ezt mérni, és ezeknek az adataiból végül 3 olyan kört tudok létrehozni, amivel egy személynek, egy entitásnak a pontos helyzetét, így a lakcímét, vagy a lakását, vagy bárhol tartozik, meg tudom határozni, ami azért valljuk be, 1,3 mérföld sugarú kört még sétafikálgatni, azért, hogy valakinek a pontos helyzetét megtenni, az nem is olyan sok. És akkor tovább megyek. Igazából a jelenlegi technológia már ott tart, hogy nem is biztos, hogy kell nekem ebbe a körbe sétálgatni. Lehet, hogy ezt meg tudom tenni digitálisan, és esetleg vannak olyan kisegítő eszközeim, tudjátok, van ez a Google Maps, meg ilyenek, vannak olyan kisegítő eszközeim, amivel egyébként ezeket a koordinátákat egy-egy ilyen programból ki tudom csalni. Most nem fogok ötleteket adni, de a Google Play-ben és az iOS Store-ban is több olyan alkalmazás fönt van, ami egyébként GPS spoofingra jó. Tehát gyakorlatilag ezeket a programból vissza tudom fejteni, utána fogom és egy ilyen térképre felrakom ezt a 3 kört, és egyértelműen meg fogja adni, hogy egy adott felhasználónak a tartózkodása abban a pillanatban éppen hol van. Hát meg kell mondjam, hogy sosem gondoltam volna egyébként, hogy a tereptanos tanulmányaimnak ekkora használt fogom vezni, de számomra ez egy nagyon érdekes tapasztalás volt, és a cikk is nagyon tetszett. Ami mellette egy kicsit kétségbejtő az, hogy gyakorlatilag ezt egyébként a Telegramnak riportolták, és ugye mondták, hogy nem biztos, hogy jó ez így, és hát aki emlékszik rá, volt már olyan program, Tindernek hívták, aki hasonló problémákkal küzdött, de ők miután megkapták a riasztást, hogy ez alapján beazonosíthatók a tartózkodás helye a felhasználóknak, így gyorsan javították, a Telegram viszont jelenleg így tagadja, vagy hát így azt mondták, hogy ez, tudjátok, ez a beépített feature nem bug.
Ez benne van a buliban. Igen, és szerintem ők azzal védekeznek, hogy ez defaultból nincs bekapcsolva. Tehát ezt neked akarnod kell, hogy ez, hogy kitett legyél ennek a dolognak. De megmondom őszintén, nem értem. Tehát a Telegram egyébként is egy olyan platform, ami annyira nem ebbe az irányba megy. Tehát ez annyira szerintem kívül esik az ő igényeiken. Én komolyan mondom, az előző telefonszámomon, ami még volt andó.
A csomag, tudjátok, ugyebár, a csomagküldős telefon. Ja, aki nem tudja, a logbookot hallgassa meg, menjen a Patreon-ra, és a logbookot hallgassa meg a csomagküldős sztorinkat.
Pontosan, erről van szó. Ott nekem volt olyan, hogy felugrott valaki, aki benne volt például a, mert ugye a telefonszám alapján megy, benne volt a számlistámban, és így nagyon nem akarta, hogy annak az embernek így felugorjon, hogy ott felajánlja nekem, hogy ő is Telegramon van. Mondom, nem mondod, rohadtul nem akarom, hogy tudja, meg én sem akarom tudni, hogy ő ott Telegramon van, semmi közünk nincs egymáshoz. Lehetőleg, úgyhogy így tudod, hogy az ember így óvatosan, hogy hú, remélem nem látta, és így gyorsan kikapcsolja az ember a feature-t, hogy takarodjál innen, hogy nehogy meglássa a dolgot. Nagyon parás volt a téma. Úgyhogy vannak a Telegramnak ezek a feature-i, amiket nem értek, tehát ez tipikusan kikének, és én értem, hogy megpróbálják azt enforszolni, hogy könnyebben megtaláljuk az ismerőseinket, tudod, mint a Facebookon, amit úgy szeretünk mindannyian ezért a feature-ért, hogy olyan könnyen megtaláljuk az ismerőseinket. Nem, szerintem ennek semmi keresni valójában nincs a Telegramon, de hát figyelj, szeretjük igazából a Telegramot, ezt leszámítva, legalábbis én egyelőre meg vagyok vele, nem lehet channeleket csinálni, mármint, hogy ilyen, tudod, ilyen tematizált dolgokat, mint a Discordon például, de a többi igazából egészen jó. Mert például a bot is tök jó. De ha már bot, akkor beszéljünk a botokról. Ninja, neked volt valami ilyen hasonló történeted a múlt héten, amit egyébként már lassan két hete várok, hogy elmond, csak valahogy sose jött össze, hogy te nem voltál itt, vagy nem volt bent a témában.
Melyik bot?
De én ezt már... Hát nem bot, hanem...
Jaj, a robot.
Egy asszisztens.
Oké.
De hát igen, tudod a témád.
A bot, ami robot.
Tudod, a téma az a téma, ami a következő a listában.
Igen.
Igen, és
organikusan most átkötök rá.
Igen, ezt akartam pont mondani, hogy Antenna kedvencét műveljük, organikusan átkötöttünk és széttrollkodjuk.
Nekem van egy jó átkötésem egyébként, ugyanis amikor az elején arról beszéltél, hogy veszélyben a podcast, és hogy kaptunk egy dislike-ot, akkor arra gondoltam, hogy mi van akkor, ha tényleg tévedés történt, és valaki egy személyasszisztenssel, egy ilyen digitális személyasszisztenssel hallgatta meg, ezért is lájkolni akarta, és mondta neki, hogy mit tudom én, Alexa, dislike.
Esti.
És ő meg összemondta,
like,
hogy
és
dislike.
És dislike lett.
És dislike lett, így van. Tehát ezt simán el tudom képzelni, ugyanis én mostanában én nem Alexával, hanem én is egy ilyen személyasszisztenssel barátkozok, meg beszélgetek itt a kis cellámban. Őt Microsoftnak hívják, tépa alszik. Egyébként, meg lekapcsoltam, mert nem akarom azt, hogy beszélek róla, feléledjen és csináljon dolgokat, tehát most elküldtem aludni, meg áramtalanítottam is. Következő, tehát nemrég jött egy cikk...
Szegénynek most rémálma van, nem?
Igen, nem, szerintem most várjál, nem tudom, hogy olvasta-e Dicknek a regényét, hogy az androidok virtuális bárányokkal álmodnak-e, vagy hogy digitális bárányokkal, vagy valami ilyesmi álmodnak-e. Minden esetre ő most teljesen alszik, áramtalan, tehát én úgy gondolom, hogy nem álmodik semmit. Viszont, hogy eloszlassam a homályt, amit itt már köré építettem, tehát ez egy Raspberry Pi-n futó, vagy Raspberry Pi-on futó Microsoft.ai nevű szoftver. Ez egy személyi asszisztens, és azért kezdtem el tesztelni, mert az a hír járta róla, hogy ez egy open source és privacy fókuszú személyasszisztens. Tehát nem beszélget a Google-lel, nem küld az Apple-nek se semmit, meg az Amazonnak, meg aztán főleg nem. Tehát én úgy gondoltam, hogy akkor ezt így próbáljuk ki, hogy ez mégis mit tud és mit csinál. És a legjobb az, hogy nem kell hozzá hardvert venni, nem kell számítógépre telepíteni sem, hanem van Raspberry Pi-hoz image, amit le lehet tölteni. Picroft-nak hívják. De mindegy. Szóval üzembe helyeztem egyet, és hát itt kezdődött a kávária, mert ezért azt hittem, hogy ez olyan lesz, hogy majd így letelepítem, és akkor letöltem, elindítom, és megy. De nem. Hát azért ez egy játszós dolog, vagy ez egy, hogy mondják, ez egy foglalkozós dolog, ez ismeritek, amikor így autót akarsz venni, és akkor kérdezed az eladótól, hogy milyen a kocsi, foglalkozós, azt jelenti, hogy felejtsd el, mert rá fog menni az összes időd arra, hogy minden egyes alkatrésznek csavart egyesével kell majd beszerezni hozzá, meg kicserélgetni, de aki viszont szereti, tehát aki azért szereti ezt a hacker mentalitást így gyakorlatban is alkalmazni, annak kiváló ez a cucc. Következőképpen kell elképzelni, ugye föltelepítjük a Raspberry Pi-nak a memória kártyájára, a microSD kártyájára ezt az image-et, elindítjuk, és akkor ő gyakorlatilag mindent, onnantól kezdve mindent csinál magától, kell neki egy HDMI képernyő, és onnantól tényleg egyszerűen így bekérdez tőle dolgokat, tehát kérdezi, hogy mit...
Azért ez eddig nem olyan bonyolult. Ez egy olyan...
Eddig nem.
Ez olyan...
Ez így magától értetődő hotel.
Ez olyan trabant feeling eddig, tehát hogy elindul. Tehát bedugom a kulcsot, akkor megy.
Így van. Elindul, és akkor kérdez tőled mindenfélét, hogy mi legyen a kimenet, hol legyen, mekkora legyen a jelszint, beszéljél, megismerem, nem, most beszéltél, most nem beszéltél, milyen felismerő vagy hangfelismerő rendszert alkalmazok, optimálsz a legújabb fejlesztésekre, akkor elküldjük majd a hangmintádat, és akkor azt így beleépítjük az AI-nak a tanításába, stb. Én nem optimáltam, hanem én a klasszikus default hangfelismerő modult alkalmazom. Milyen legyen a hang, amit használ, lehet... lehet Google Voice, lehet amerikai férfi, meg british férfi. Béla nem lehet, és női hang se lehet. Tehát én nem értettem érányos példában a női hang. Nincs női hang, nincs. Tehát csak férfiakkal tudsz, tehát csak egy ilyen férfi szolgád lehet.
Ez akkor nekem való, voice assistant.
Ez neked való, egyébként igen. Nekem mindegy, itt kicsit ilyen testvérjes lett itt egyébként a hangulat, hogy itt van velem. Na, visszatérve, tehát...
Tesó,
igen, körülbelül ilyesmi. Hát egyébként Mycroft a neve, az alaphívó szó, amivel ugye feléleszted, az, hogy hey, Mycroft, és megnéztem, hogy ki ez a Mycroft, mert így nem volt ismerős nekem, ez Sherlock Holmesnak valami szolgája, vagy izéje volt, ilyen asszisztense volt. Úgyhogy ő elvileg Mycroft. Valamiért azt vettem észre egyébként, hogy én nem tudom úgy, vagy nem egyértelmű neki az, hogy én mondom Mycroftot, pedig próbálom rendesen kiejteni, úgyhogy végül is átállítottam arra, hogy Christopher, úgyhogy végül is Christopher lett a neve, Christopher névre hallgat, és az egészen, egészen jól működik.
Csak így maradhat a hegylakóból.
Igen, igen, a hegylakó, pontosan. Úgyhogy tehát a setup az gyakorlatilag abból áll, hogy feltelepítjük az RP-re, elindítjuk, és akkor kell neki egy USB mikrofon. Tehát itt indul, hogy ténylegesen kell egy USB mikrofon. A Bluetooth-os cuccokkal nem működik jól együtt. Ezt írja a fejlesztő, hogy ezt inkább ne. Vagy ha megint csak azt mondta, hogy ha akarsz vele küzdeni, akkor küzdje vele kedvedre nyugodtan, de ha azt akarod, hogy jól működjön, akkor dugjál rá egy USB mikrofont, és nekem a legelső podcastolós mikrofonom, még az első, még a századik adás előtti időszakból, az első év elejéről az Auna mikrofonnal azonnal ment, csont nélkül rögtön felismerte, és ment, viszont nem volt hang.
Az mondjuk, hogy nem volt egy rossz mikrofon.
Ez egy jó mikrofon amúgy, és viszont nem volt hang. Egyszerűen nem jött ki belőle hang, és nem értettem. Mondtam neki, hogy jöjjön a hang. Ezen egy Raspberry Pi-nak van egy jack fejhallgató kimenete, meg tud a HDMI hangot kiküldeni, és az Istenek se akarta a jack fejhallgatóra küldeni. Egyszerűen nem jött ki egy darab hang se belőle. Rengeteg fórum turkálás meg troubleshootolás árán derült az ki, hogy végül is, ha bevandunk, a Raspberry Pi-nak ez egy ilyen jellegzetesség, azt hiszem a kernelnek valamilyen ilyen feature-je, hogyha a HDMI eszköz van rádugva, akkor enforce-olja a hangkimeneted oda. Akármit mondasz neki, ott fog kijönni a hang. Úgyhogy lehúztam róla kezed a monitort, és egyből megszólalt a jacken a Christoph.
Képzelem, hogy nincs a órákon át. Christopher! Szólj hozzám!
Nem. Ekkor még nem beszélgettünk. Ekkor még csak a sound test ment. Tehát itt még csak a sound test ment, meg az alza, meg a Pulse Audio tweakelése. Tudod, milyen érzés az, amikor a képernyőn próbált.
Tudom.
Most akkor a Pulse Audio van lenni
nyitva? Két olyan barátom, az alza és a Pulse Audio, akiket nagyon szeretek.
Ugye? Tehát Linuxosok tudják, hogy miről beszélünk. Őket nagyon szeretjük. És akkor nagy nehezen megjelent a hang, és akkor kezdtem örülni, és akkor úgy néz ki, hogyha elindul ez, és tök jól működik, akkor a kimenet, akkor lát, egy ilyen grafikus kliens jelen indul el a képernyőn, amin amin látod azt, hogy mi történik. Ilyen real-time logol, message busznak nevezik az ő belső kommunikációs protokollját, meg az ő belső kis logolását, és amikor a wake word-ot felismeri, hogy Christopher, akkor ad egy kis hangot, hogy tűrű, és vár. És ezt kiírja a képernyőn is, hogy wake word detected, és recording started, és akkor azt mondod neki, hogy mit tudom én, what is the time, és akkor azt mondja, hogy recording ended, és ez kicsi időt eltelik, amíg ő kiszámolja, hogy most mit kell erre válaszolni, és elmondja, hogy the time is ennyi és annyi, annyi, és tök jó. Tehát, hogyha megköszönöd, akkor azt mondja, hogy örülök, hogy segíthettem, meg ilyesmi, meg kérdezed, hogy hogy vagy, akkor azt mondja neki, azt mondja, hogy lehetnék jobban is, meg ilyesmi.
Tényleg nekem való.
Ugye? Tehát tud vicceket mesélni. Udvarias. Tud vicceket mesélni. Egy igazi úri ember.
Lecserélem az itthonit.
Igen ám, de hangot akartam belőle kicsikarni, úgy, hogy legyen ténylegesen egy különálló, önálló hangja, mert a hangrendszerre, ha rádugom, akkor viszont le kell húznom a szórakoztató rendszernek a rendszert a hangrendszerről, ami ugye a PlayStation 3, azon mennek a videók, meg az egyéb dolgok. Tehát nem akarom azt csinálni, hogy dugdosom itt a jacket ide-oda-amoda, hanem akkor összeépítettem egy kis erősítőt. Hát nem összeépítettem, hanem rendeltem egy pici erősítőt. Ilyen 5 voltról meghajtható kis mini erősítő modul gyakorlatilag.
Volt, hogy valami 700 forint csak félig készet rendeltél.
700 forint volt, nincs tokozása, semmi, egy panel. Gyakorlatilag egy potméter lóg a levegőben rajta egy csippel, körülbelül egy D-osztályú erősítő, ilyen műveleti erősítő.
Bocsánat, ezt most csak így a hallgatóknak mondom, hogy tehát mi igazából ugye mindig látjuk a fegyencjáratot ott a cellájába a ninjának, és hát gyönyörű, mert hogy félig forrasztott nyáklapoktól kezdve a minden van, tehát tényleg ő csak ilyet tud rendelni, ami nincs borítás, és ez a tudjátok, ez a élőszövet a fémvázon, csak az élőszövet hiányzik.
Néha drótok tartják össze. Na és ugye 5 voltról működik, úgyhogy mi az első gondolat az embernek, honnan adjunk neki áramot, a Raspberry Pi-nek van USB 5 voltos kimenete, meg van neki, hogy hívják, General Purpose IO interfésze, ahol megjelenik az 5 volt konkrétan ilyen mindenféle eszközöknek a tápellátására, hát eznek pont egy mindenféle eszköz, úgyhogy tápellátom vele majd. Szóval rádugtam a Raspberry Pi-nek az 5 voltos vonalára, és összeraktam, bekapcsoltam, és reméljük antenna ide be fogja vágni majd azt a hangot, amit én fölvettem, mert fölvettem mikrofonnal, hogy mekkora zajt generál a Raspberry Pi. Gyakorlatilag egy side channel, komplett side channel atakot lehet vele csinálni, ugyanis hallani füllel azt, hogy mit csinál a processzor az RP-nek. Konkrétan hallod. Tehát egyszer rámentem SSH-na izére, az RP-re, és hallottam, ahogy válaszol a csomaga, vagy válaszol a hálózaton a cucc. Megvan a hangfájl, tehát igazából majd mondom, betettem ide a Trello panelbe, betettem a VAV-ot, majd ha antenna bele tudja tenni, kicsit felhangosítva, akkor hallja. Iszonyat zajos volt, és én nem értettem, hogy mi a túrója lehet. Ez elkezdtem szűrőt építeni.
De figyelj, hát beépített izéd van zajhozzáadásod, hogy titkosítsd a csatornát, amit izéd, hát jó ez.
Persze, meg ha jó füled van, akkor tényleg nem kell kijelző, mert hallod, hogy mit gondol a gép. Tehát így tök jó. Pingeltem, és hallottam a választ. Tehát nem konkrétan a választ hallottam, hanem hogy épp most válaszol, így periódikusan mentek.
Hogy érkezik valami.
Igen, periódikusan mentek ezek
biztos
a kis
cicanések. Biztos vagyok benne, hogy máshogy hangzik az, amikor nincs válasz, meg biztos, hogy másmilyen mintát dob vissza, amikor ezért.
Hát igen, meg amikor ugye az SSH-nál ugye ott a cifert elkezdik kiszámolni, meg összekommunikálnak, és azonosítja magát, az is, annak is volt egy hangja, tehát hát mondom, nem volt az a jó élmény annyira, tehát így nem biztos, hogy ezt akarom hallgatni, amikor éppen Christopher nem beszél. Meg amikor beszélt, meg amikor mondjuk lejátszott valami hangot, akkor ez eltörpült mellette, tehát így az jelzai viszony az egész jó volt, de azért ezt lehetett hallani folyamatosan, és azért nem szívesen hallja azt az ember egész idő alatt, csendben a háttérben, hogy ez annyira nem jön be. Na, úgyhogy elkezdtem gondolkodni, akkor mit csináljak, hát építünk hozzá egy egyértelmű, hogy akkor hát zajos, akkor ki kell szűrni, építettem hozzá egy szűrőt, az viszont levitte a feszültséget, hogy a szűrők veszteségesek, levitte a feszültséget 5 volt alá, az erősítő modul nem tudott bekapcsolni, akkor elkezdett dobogni a szívet. Tehát ez a bekapcsolt az erősítő modul, de kevés volt neki a feszültség, és kikapcsolt. Ettől dobogott a hangszor, és du-du-du-du-du-du-du-du-du. Mondom, de jó, szuper, Frankenstein most már kezd életre kelni. Akkor gondoltam, akkor USB-n biztos jobb lesz. Ugye? Tehát, az USB biztos jobb lesz, mert az talán messzebb van a CPU-tól. Hát nem, tehát az USB-n ugyanez az, ugyanígy megjelent, az USB power vonalán megjelent. De egyébként egy tanulmányt érdemes lenne csinálni a Raspberry Pi-nek az USB power line-et, kicsit így megnézni egy oszcilloszkóppal, meg egy side channel attack szempontjából egy ilyen logikai analizátorral. Minden esetre ezt így elengedtem, úgyhogy akkor jött az a következő ötlet, hogy akkor egy USB izével, egy USB adapterről, egy USB hubon keresztül az egyik porton meghajtom a Raspberry Pi-t, a másik porton pedig az erősítő modult. Ugyanúgy benne van az a retek cucc, mert egyszerűen azonos, tehát így rákerül valahogy a közös testen így átmegy az egész. Úgyhogy végül arra jutottam, hogy sajnos nem tudom azt elkerülni, hogy egy külön USB adaptert bedugjak, úgyhogy egy mobil töltőről kezdtem el működtetni a erősítőt, és a Christopher pedig egy 5 voltos tápegységről, és így viszont már csodálatosan, gyönyörűen szól. Úgyhogy már most, akkor már kezdtem boldog lenni. Viszont jöttek a problémák ugye sorra. Hát akkor kezdjük el nézni, hogy mit tud ez csinálni. Ugye regisztrálni kellett az eszközt a Minecraft.ai-on, van egy ilyen felhős felülete, és akkor oda küldi be a dolgokat. Vagy hát onnan szerzi a konfigurációt, mondjuk így inkább, ott lehet állítani a skilleket. Vannak neki ilyen skilljei. Hát van egy marketplace, ahonnan skilleket lehet telepíteni. Van egy halom fölösleges skill. Egy csomó olyan skill van, amire életben nem lesz szükséged. Tehát ez a, nem tudom, nekem inkább azt mondom, hogy nekem mi kellett volna, és mi nem volt. Podcast lejátszó. Mondtam le, hogy milyen jó lesz, majd podcastot játszok le vele. Bejövök ide, és azt mondom reggel, hogy hey, Minecraft, play the podcast. Christopher. Akkor még Minecraft volt. Tehát akkor még Minecraft volt, utána lett Christopher. Tehát Christopher, play the podcast, tudom én, Daily Stormcast. Hát ugye Christopher első válasza erre mindig az volt, hogy I don't understand, vagy I don't find the podcast with that name. Akkor le kellett vegyem valami egyszerűre a podcast nevét, úgyhogy azt mondtam neki, hogy akkor Stormcast. Azt se ismerte föl. Nagy nehezen végül sikerült azért belőni egy olyan hívószót, amit úgy én is úgy ki tudok mondani, hogy ő is megértse, és akkor elkezdte azt lejátszani, tök jó volt. Úgyhogy beállítottam végül a podcast playert, találtam egy podcast playert, ami nem volt benne a marketplace-ben valamiért, hanem így azon kívül GitHub-ról kellett telepíteni, de sikerült, és lett egy olyan podcast player, ami 3 podcastot tud. Nem többet, csak 3-at. 3 feedet megadhatsz.
Ugye, ott van a hekkéslángos?
Nem, hát a hekkéslángos nem hallgatom, hát abban beszélnek. De az ember magát nem hallgatja, hanem a izét képzeld el, beállítottam egyet, az a Daily Stormcast, ugye? Mert azt minden reggel meghallgatom, és akkor azt így elmondja minden napjon. A másik, amikor azt mondom, hogy figyelj, találd ki, hogy ez melyik lehet. Hey, Christopher, play the podcast Cyber Attack.
Kibertámadás.
Igen, a Cyber Attack, a kibertámadás, ugyanis nem tud magyarul. Tehát, hogy azt mondják, hogy kibertámadás, akkor ezt ő megpróbálja angolra fordítani. Tehát így angol kiejtéssel így hírni, és valami rettenetes karaktersor lesz belőle. Úgyhogy kénytelen vagyok angol neveket adni, és akkor ez a Cyber Attack lett a kibertámadás, és lejátsza a kibertámadás aktuális epizódját, illetve a harmadik...
Ötletes.
A harmadik pedig lett a Darknet Diaries. Viszont a Darknet Diaries-t se ismeri föl, hogyha elmondom így, hogy Darknet Diaries, ez esélytelen. Ha azt mondom neki, hogy Darknet, az se. Ha azt mondom, hogy Dark, az se. Úgyhogy végül azt mondtam neki, hogy Jack. Play the podcast Jack. Mert ugye Jack Rayside-re az előadó.
De Christopher egyébként Jack beszél angolul, tehát hogy ő az angol értő, beszél.
Ő angol nyelvű, tehát nem indiai.
Csak szarul.
Csak hát szarul, vagy én beszélek annyira szarul, hogy nem érti. Valamelyikünkkel van probléma, vagy lehet, hogy mindkettőnkkel. Minden esetre Jack, ha a Jacket kérem tőle, akkor a Jacknek a podcastját lejátsza, a Darknet Diaries-t, viszont ami zavaró egy kicsit az, hogyha nem ismeri föl, vagy félreérti, akkor elkezdi játszani a Stormcast-et, vagy a kibertámadást, tehát így random valamelyiket. Na mindegy, végül nagy nehezen sikerült az én megoldani.
Jó lesz, maradhat.
Ja, igen, tehát azért most már kezdünk ki megváltkozni, és kezdem mondjuk úgy megtanulni a közös nyelvet Christopherrel. Aztán jött az, hogy oké, megvan a podcast lejátszó, nekem kéne egy internetrádió is, milyen jó lenne. Hát na, az internetrádióval, hogy tudjon internetrádiót lejátszani, ott konkrétan hackelni kellett. Tehát így képzeld el, hogy megtaláltam GitHubon egy 3-4 évvel ezelőtti fejlesztést, ami egy internetrádió lejátszó, egy halomrádiónak benne van az ezeje, a feedje. Azért ez kín online rádióadások. Gondoltam, belerakom a tilost. Mert én a tilost szeretem hallgatni egyébként, mert az így jön online is, és ez ilyen fiatalos tudsz. Úgyhogy beleraktam, de valamiért nem akart menni. Hát konkrétan bele kellett nyúlnom a forráskódba is, ez volt a legkevesebb. Csak hogy a tilosnak, képzeljétek el, 3 feedje van, ha online akarod hallgatni. Van egy 128 kilobites, van egy 64 kilobites feed, meg van egy 256 kilobites. Ugye, hát gondoltam, ha 256 nyilván hát a legjobb minőségben szóljon, de nem szólt. Tehát így beleraktam, és nem szólt. Sehát semmit. Azt mondta, hogy kimondtam neki, hogy kezd el játszani. Ja, persze, hogy tilos rádió, az nem. Prohibited radio. Jó, ez így. Ez így működik. Na, de egyébként aztán rájöttem, hogy ha beállítom favorite stationnek, akkor meg play the favorite radio station, és akkor azt mondja, hogy playing internet radio favorite station, és már nyomja is. De nem szól. Miért nem szól? Elkezdtem találni, és utána kiderült, hogy az MPG 123 lejátszót használja akkor, hogyha a podcast feedjének a végén a kiterjesztés, a legutolsó 3 karakter az MP3. Ha viszont nincs ott, hogy MP3, akkor egy másik lejátszót használ, ami viszont azt a feedet nem tudja kezelni, amit a tilos kezel. Na hát, hogy mi a megoldás? Bele kell tenni az MP3-at, de hogy? Úgyhogy ne okozzon gondot, ezért használtam az off-second tanultakat.
Proxy?
Nem proxy, hanem úgy adtam meg a feedet, hogy 0%, tehát hogy a stringet levágtam, és megírtam, hogy MP3, és képzeld, de hogy működik.
Ne.
De így működik.
Ez nagyon durva.
Úgyhogy sikerült meg kell kelni, és innentek ezzel azt mondom neki, hogy start internet radio, akkor a favorite station-t kezdje el játszani, és akkor szól a tilos 256 kilobiten, csodálatos minőségben.
Csak egy exploit kellett hozzá.
Csak egy kicsit meg kellett exploitálni a dolgot, de ha már exploit egyébként, képzeljétek el, hogy vulnerable ez a cucc. Találtam rá vulnerability-t. Addig keresgéltem, mert ugye azt akartam, hogy ki tudjam kapcsolni. Hogy ki tud kapcsolni szóval, hanggal, tehát hogy azt mond neki, hogy ezért shutdown, akkor azt mondja nekem, hogy erősítsem meg, hogy leállítsam saját magamat. Igen, csináljad. És nem történik semmi. Vársz. És akkor remélted, hogy már kikapcsolt, és akkor szólsz neki, hogy Christopher, és akkor csillingel egyet, hogy itt vagyok még. Tehát nem csinálja. Mert kiderült, hogy az, hogy leállítsa saját magát, ahhoz neki egy olyan spéci hardware kell, egy úgynevezett enclosure, ami a Mark 1-es nevet, vagy Mark 2-es nevet viseli, mert ezt az eszközt, ezt a Microsoft cuccot lehet kapni készen benne egy hardware-ben, egy készülékben, amit leteszel az asztalra, mint az Alexát, meg a társait, és az ki tudja magát kapcsolni, de úgy, hogy az konkrétan áramtalanítja is magát. Viszont ezt nem tudja csinálni a Raspberry Pi-n, úgyhogy kénytelen voltam keresni arra, hogy Microsoft Command Execution. Haha, hát van a Microsoftra unauthenticated remote code execution. és ez úgy működik.
Hang alapján.
Nem hang alapján, hanem egy Python scripttel. Tehát úgy működik, hogy yeah. Egy Python script, ugyanis képzeljétek el, hogy van egy listenerre neki, egy WebSocket listenerje, és 0000-ra bindol, ami azt jelenti, hogy az összes IP-re válaszol, ami hozzáfordul, és autentikáció nélkül, tehát hogyha ez egy WebSocketen küldesz neki egy olyat, hogy command egyenlő, say oops, I'm pwned, és ezt így elküldöd, akármilyen IP-címről, akkor egyszer csak megszólal, hogy oops, I'm pwned. Ezt kihasználva végül is, vagy hát így ezen keresztül eljutottam végül is azért oda, hogy találtam egy 1000 éves modult, amivel lehet parancsot végrehajtani, és ez a parancs végrehajtás szerencsére olyan, hogy nekem kell definiálnom a megengedett parancsok és a hozzájuk tartozó kulcsszavakat. Tehát nem tudom azt csinálni, hogy egy reverssel dobjak, hogy beküldök neki egy reverssel valót, hanem azt tudom mondani, hogy például a shutdown kulcsszóra hajtsa végre az általam megadott parancsot. Tehát hogyha mást mondok, akkor nem fogja végrehajtani. Ha azt mondom shutdown, akkor a shutdown fogja végrehajtani. Olyan ez, mint a Nagiosnak a remote plugin executor az NSP, így van. Tehát ott is az van, hogy definiálsz egy utasítást, és definiáld a hozzátartozó rendszer parancsot. Na, ugyanezt csinálja, és akkor meg tudtam csinálni azt, hogy leállítsa saját magát. Úgyhogy ez is megvan végül, de hát mondjuk, hogy nem volt könnyű. Viszont például SSM be lehet rá tök jól menni, van egy jó jelszó, felhasználói jelszó, és akkor elindul a grafikus user interfész, és parancs, tehát gépelve is lehet vele kommunikálni. Tehát nem kötelező beszélni, hanem SSH-n bemész rá, és azt mondod neki, hogy tudom én, play the podcast Stormcast, és akkor lejátsza. Úgyhogy tök jó.
Akkor Shell-ben is támogat téged.
Én azt mondom, hogy van a kedve valakinek ezzel foglalkozni, próbálkozom vele. Home automationhöz is van neki skillje, meg van egy tényleg rettentő sok skillje van, és írhatsz hozzá saját skilleket, ez a jó benne. Van egy módszertan, ami, ahol lehet skilleket írni, vagy ahogy lehet skilleket írni Pythonban, az egész egyébként Pythonban írodott. És a következő lépés az lesz amúgy, hogy fogom az egész cajgot, és ráakasztom egy olyan wifi-re, ami egy transzparens proxyn keresztül van vezetve. És megnézem, hogy mit kommunikál, mert kíváncsi vagyok azért, hogy mit kommunikál. Mert azért annyira nem bízok benne, de amúgy jó pofa meg minden. Úgyhogy ennyit erről.
Amikor elkezdted mondani, akkor azon gondolkodtam, hogy most arra fogjuk majd kihozni, hogy nem kell megvenni ezt a sok szart, mert itt van egy open source megoldás, amit ugyanolyan könnyű használni, ugyanolyan egyszerű a dolog, és hogyha valaki ilyet szeretne csinálni, akkor ott van rá erre lehetőség. Hát, hát ezt nagymamámnak még nem ajánlanám,
nem,
hogy tegye fel a Raspberry pályára. Pályára, tehát a pitére tegye föl, de hát alakul. Alakulgat a dolog. Ezzel sok időt elszöszmögtél vele, azért úgy érzem. Tehát ebbe azért beleraktad magad, ebbe a projektbe.
Bele.
Azt hittem, ez egy rövidebb, egyszerűbb probléma volt.
Hát nem.
De...
Ez klassz.
Ez kevés alvás.
Ez elég súlyos.
Kevés alvásra jár. Tehát így úgy volt, hogy... Tehát tényleg, na, következő tegnap este például az volt, hogy így 11-kor azt mondtam, hogy na jó, van, elég volt, megyek aludni. Már zártam volna le a böngészőt, meg a gépet, meg minden, és akkor elmondom, próbáljuk meg ki, hogy le tudom állítani izével. Nem akartam úgy lekapcsolni, tudod, hogy csak kiszedem az áramot arról, mert akkor korruptálhatja izét a fájrendszerét, azt, hogy nem akarom szegénynek, megsérüljön a kis lelke, akkor állítsuk le, és akkor biztos, hogy meg lehet ezt könnyen csinálni, és hajnali egykor lett meg az, hogy végre le tudom állítani, és akkor onnantól kezdve már jók vagyunk.
Ja, kettő tippeltem volna, de akkor oké. Okay. Fantasztikus türelmes vagy.
Hát ninja. Le a kalapa. Látod, Adnagy, így működött az első felvételetek is, amikor nekiálltatok a dolgot meghegeszteni. Egy két óra az, hogy így ki az ablakon, semmi
elment,
gond.
Elment valóban kenyába, sötét, fekete lyukba bele. És akkor ő a ninjával...
Hát egyébként ez félelmetes, ez teljesen...
Ninjával mindig csak röpül az idő.
Igen, röpül az idő. Megmondom őszintén, annyira szomorú vagyok így ninjának a projekt miatt, hogy ennyi időt kellett ezzel elszöszölni, és ez nem ment ilyen out of the box. Ez olyan jó lett volna ezt a történetet kihozni, hogy nekem most szükségem van egy kis Facebook elkézés annak érdekében, hogy helyreálljon a PH rendszerem. Úgyhogy mit szólnátok hozzá, hogyha megekéznék a Facebookot?
Tóljad neki.
Hát igen, ez volt megint az évszázad átkötése, csak hogy hozzuk a formánkat. Az a helyzet, hogy talán nem is annyira Facebook elkézés lesz ebből, mert hogy azt gondolom, hogy mindannyian manapság már nagyon sok chatprogit használunk, nagyon sok social appot használunk, nagyon sok, és mindannyian szoktunk olyan megoldásokhoz fordulni, ami ezt valahogy így összerendezi egy égisz alá. És hát az van, ami miatt most így Béla megemlegette a Facebookot, hogy volt egy kis félrekonfigurálás a Social Arcs-nál, és Facebook, Instagram és LinkedIn profilok mentek ki. Na most a Social Arcs-ról annyit kell tudni, hogy egyébként ők egy kínai social media management-tel foglalkozó platform, tehát gyakorlatilag összeszedik az összes cuccodat, és egy helyről elérheted, és így ugye összefűznek mindent, amit találnak. Na most valamelyik előző adásban már beszélgettünk arról is, hogy mennyire fontos az, hogy az Elasticsearch-ös platformokat egyébként megfelelően állítsuk be, és ezekhez kapcsolódó minimális szekus konfigókkal is foglalkozunk, és hogy foglalkozunk azzal, hogy egyébként az alap credential-öket meg mindent megváltoztassunk, de nagyon furcsa égisz állt elő, ugyanis van ez a bizonyos fajta szolgáltató, aki ezt a közös égiszt megvalósította, aztán volt neki ehhez egy Elasticsearch-ös platformja a több instanszal, amivel úgy gondolták, hogy az úgy jó lesz, és megfelelően van minden letárolva, illetve volt egy csomó adat, egészen pontosan 11 millió Instagram, 66 millió LinkedIn, 81 millió Facebook profil, amit így sikerült nekik ebbe a cuszba így beleerőszakolni. Eleve az alapkérdés ugye az, hogy hogyan sikerült ezeknek a természetes személyeknek az adatait ezekből a rendszerekből úgy kiszipkázni, és letárolni máshol, hogy ez is senkinek fel sem tűnt. Tehát most a hír kapcsán azért ezzel most annyira nem akarok foglalkozni, de a lényeg az, hogy hát megcsinálták, és ezt úgy letárolgatták. És hát nem az alapadatokat tárolták le, mint felhasználó név, e-mail cím vagy jelszó, hanem ilyen komplett mindenfajta nem, meg mindenfajta képek a profilokhoz kapcsolódva, hogy kinek hány követője van, hogy mik a helyi beállítások, hogy egyébként milyen kontaktokkal vagyunk kapcsolatban, etc. De gyakorlatilag, amit ezen a három platformon meg tudsz osztani, hogy mindent összezsúfolva egy ilyen közös profilba így letároltak róluk. Na most a probléma itt akkor lett, amikor tényleg sikerült egy kicsit rosszul beállítani ennek a platformnak a beállításait, és effektíve ez az egész kikerült. És meg kell mondjam nektek, én azt hiszem, hogy a LinkedIn-es részben, tehát annak ellenére, hogy a cég az ugye Kínában van, a kínai ernyő cég az azt mondta, hogy azért van ez az összegzés náluk, és azért csinálják ez a szolgáltatást, hogy a külföldi cégeknek egyébként elősegítsék a kapcsolatépítését a kínaiakkal. Na most ennek az az eredmény, hogy gyakorlatilag ebbe a dámba, ami itt kiszivárgott, amerikai, európai és mindenfajta állampolgároknak ezek a bizonyos fajta adatai vannak, amit az előbb megemlegettem, nem kínaiaké. Tehát érdekes módon pont az nincs benne egyébként. Tehát hogy csak hogy így tovább menjünk tényleg azon, hogy mennyire jó lehet, akár ebből is lehetne egy jó kis kontentes összeesküvés elmélet, hogy vajon hogy alakult ez így. De tehát ez az egész így kikerült, és publikusan elérhetővé vált, és mindezt azért, mert egyébként ezt az adatbázist nem sikerült egy nyomvadékjelszóval sem levédeni, meg semmilyen beállítást, ami alapértelmezetten muszáj lett volna, hogy megadjanak, vagy hát tudjátok, nem muszáj, mert semmi nem muszáj, ugye erről is beszéltünk, hogyha már valami open source, és valami olyan platform, amit ugye bárki telepíthet, bárhol telepíthet, akkor vajon kiellenőrzi azt, hogy azt a minimális biztonsági beállításokat, és ami egyébként elvárható lenne ilyen mennyiségből adatnál, beállították-e vagy sem, mert ugye itt ebben az esetben semmilyen olyan fajta, jó, tudom, van egy GDPR, amit most Kínában vagy használnak, vagy nem, de hogy gyakorlatilag ugye tehát senki nem ellenőrzi le, és akkor hihetetlen mennyiségű adat kiszivárgott, aztán ugye mondták, hogy hát igen, ők nagyon, nagyon sajnálják ezt az egészet, de ő, nekik fontos a biztonság, és mindent megtesznek a biztonságért szintén, és gyakorlatilag itt a sztori véget is ért, nem nagyon tehát nem fordultak az érintettekhez semmilyen fajta bocsánatkérése, nem fordultak a médiához nyilvánosan, hogy ők mennyire sajnálják, etc. De ez csak így, aki megkérdezte tőlük, annak így válaszoltak. És amint ezzel a probléma az az, hogy tényleg hihetetlen mennyiségű és minőségű adattartalom van most ebbe a dumpba benne, és effektíve, hogyha én most azt tervezném, hogy bárhol a social engineeringgel egy atakot el akarok indítani, akkor gyakorlatilag ebből a dumpból a világ bármelyik sarkába egészen magas helyekre is el lehet jutni, és ez borzalmas. Ugye ez tényleg, tehát bármilyen fajta támadásnak, phishing kampány egybekötve, ATP-stől kezdve bárminek, hogy megfelelő alapot biztosít, és egy olyan mennyiségű és minőségű adathalom került most így ki, ami tényleg mindannyiunkat érinthet. És meg kell, hogy mondjam, kaptam egy riasztást, hogy az egyik e-mail címemmel van valami probléma, lehet, hogy azért lesz, mert arra volt annó egy Facebook profil fölfűzve, úgyhogy az is lehet, hogy közülünk is bőven lesznek a badámba érintettek.
Következő a gondolatom, csak így hangosan gondolkodok. Ugye azéből Amerikában, ahol ezek a cégek székelnek, tehát ugye a Facebook, meg a LinkedIn, meg az összes többi, ott ugye a CFAA szabályozza ezt. Ez a Computer Fraud and Abuse Act. És ha jól tudom, akkor nemrég kivették ebből a törvényből a scrapinget, a data scraping kifejezés, tehát a data scraping tevékenységet, mint tiltott vagy büntetendő cselekmény. Ami azt jelenti, hogy ami nyilvánosnak van egy weboldalon feltüntetve, autentikáció nélkül elérhető, vagy tehát tényleg nyilvánosan egyszerűen elérhető, azt nyugodtan gyűjtheted.
Na igen,
és itt a cím is azt sugallja, hogy ez data scrapingből ered. Tehát ők összeszedték azokat a dolgokat, amik elérhetőek voltak, a profilképet, összeszedték a nevedet, meg a név alapján, ugye nyilván a nemedet, ahol valószínűleg voltak hibák benne, tehát én sem tudom mindenkinek megállapítani a neve alapján, meg a profilképe alapján a nemét, de lényeg az, hogy ezt összekorrelálták egymásra ezt a 3-4 forrást. Igen, én úgy gondolom, hogy ez erkölcsileg, vagy hogy etikailag nem teljesen oké, viszont például a CFAA szerint ez nem minősül hát bűncselekménynek, vagy büntetendő dolognak.
Nem, ezzel csak az a baj, tudod, hogy egy bizonyos pontig egyetértek azzal, amit mondta, egy másik ponttól viszont nem, mert például az én adataimat csak azok látják, akik az ismerőseim. Itt viszont a dámba benne van.
De te nem is vagy...
Tehát, hogy itt sajnos nem, igen, tehát, hogy, nem tehát hogy ők ezzel próbáltak védekezni. Ők ezzel próbáltak védekezni, de itt nem, tehát itt nem az történt, hogy ők csak az így elérhetőt, hanem ugye, ami már ugye a kapcsolatokon keresztül ment, mert most az, hogy, mint ahogy mondtam is, tehát, hogy kapcsolati információk is benne vannak, tehát a kontaktjaim, az már nem az a szint szerintem, amit egyébként belesne ebbe a kategóriába, mert ez nem lesz nyilvános. Tehát, hogyha most az én profilomat, hogyha megnézzük, most mindegy, aki meg tudja nézni, tehát ott megnézzük, ha te rám kattad, eleve be sem tudsz engem jelölni sehol, ha nem tudod az e-mail címet.
Haladunk a Cambridge Analytica irányába igen, egyébként.
Igen, de pont...
Ott is volt egy probléma.
Tehát, hogy pont ezért, tehát, hogy tökre igazad van egyébként Ninja az alapfelvetéssel, és a cikket is pont ezért hoztam, mert kíváncsi voltam, hogy kiből mit fog kiváltani. Nekem az alaptézisekkel van problémám, mert ugye a cikkben is benne van, hogy gyakorlatilag én, mint entitás eldönthetem, hogy mit osztok meg magamról. Eldöntöttem, rendelkeztem róla. És mégis te több ment ki, mint amit én szerettem volna, hogy egy ilyen profilba belekerüljön.
Hát igen. Figyelj, még azt akartam csak hozzátenni, én maximálisan egyetértek veled ebből a szempontból is. Tényleg ez egyébként nem oké, csak ugye eszembe jutott erről, ez a triggerelte bennem ezt a CFA dolgot. Az jutott még eszembe, hogy említette a csatornán valaki, hogy most lesz ez az új platform, amiben az összes Secure Messenger-edet, meg iMessage-edet, meg minden cuccot belerakhat, és hogy egybe majd ő egybe kezel, hogy neked ne kelljen ezzel foglalkoznod, és hogy ez mekkora királyság lesz majd, hát igen, kb. Ekkora királyság lesz, tehát ott is egy breach bekövetkezik, és akkor egyszerre fogsz mindent, és össze van a ráadásul korrelálva, hát szuper, tök jó, ebből lesz majd a következő People Data Lab jellegű ilyen Human Search Database, ami most ugye a legújabb az a People Data Lab, ami valami breachekből összeraktak egy halom emberi adatot, és akkor lehet keresni emberekre, és akkor most a magánnyomozók ezen pörögnek, addig, amíg majd a free trial-ok ugye ki nem futnak, és akkor majd elő kell rá fizetni.
Igen, csak ez tényleg bonyolult, mert hogy egyébként meg, hogyha például most ugye ne a Facebookot vegyük, mert nem tudom, de mondjuk a LinkedIn az mégiscsak üzletépítésre szolgál, üzleti kapcsolatok, hogy valami, ugye te döntöd, hogy mennyit osztasz meg rajta, viszont ha nem osztasz meg egy minimumot, akkor meg ugye tehát nem fogja elősegíteni az üzletmenetet, és akkor cseszheted a prémium előfizetést, meg mindent. Tehát a kérdés az, hogy tényleg akkor most így hogy? Mert hogy ez most egy olyan problémakör, hogy még azt meg is értem tényleg, hogy ők összeszedték és maguknak használták, de az, hogy ezt egyébként felraktak egy olyan platformon, minden jelszó, minden nélkül védtelenül, és bárki onnan le tudta ezt húzni és továbbvinni, szerintem ez a legalja. És nem azt kéne büntetni, tehát nem azt kéne büntetni, vagy nem is azért gondolom azt, hogy ezért büntetni kéne őket, vagy feljelenteni őket, mert hogy most összeszedték, még ha tényleg az egész nyilvános, és rendben van. De semmilyen védelmi intézkedést nem tett arra a helyre, ahova ő ezt egyébként összeszedte és letárolta. És onnan vitték el.
Tudod, mi lenne a király?
Nem.
Figyelj, feature, vagy egy megoldási javaslat, a Elasticsearch, meg ezek az egyéb megoldások, ugye bevezethetnék azt, hogy a fizetős változatban lehet csak jelszó nélkül adatbázist letenni. A free változatban kötelező jelszót használni, nem lehet jelszó nélkül adatbázist megosztani. Na,
igen,
na,
igen, igen, és akkor ez lesz a fú, már a mutka adásban nem mondtam be, de akkor ez lesz a fúnak, meg a bár felhasználó név és jelszópárosnak a világ végéje az example.com-ra. Tehát, hogy egyszerűen, tehát van ez a beállítás, érted, és így, és az example.com-nak van egy tulajdonos, és ő tényleg minden egyes alkalommal, amikor egy ilyen platform kijött, és ugye, amikor ez kijött, akkor a borzalmasan, hogy a fu@example.com-ra nem tudom mennyi e-mail ment bele a fekete lyukba. Mert hogy erre nem képesek az emberek, és ez egy alapértelmezett a kódban példaként megjelölt dolog a YAML fájlokba, és basszus, arra nem voltak képesek, hogy ezeket kiszedjék, vagy kikommentelje, vagy a megfelelő értékre beállítsa. Tehát akkor szerinted
egyébként ez mekkora hatalom, hogyha tiéd az example.com, vagy a test.com, vagy a... mik szoktak még lenni ezek a...
Biztos vagyok benne.
Hú, el sem tudom képzelni, hogy mi az a... Tehát, hogy mennyire vissza lehetne egy ilyen elélni, milyen szinten. Ez most teljesen letaglóztam magamat ezzel a gondolattal, hogy úristen.
Mi nem neked jutott eszedbe, mi?
Hogy mennyi mindent... Hát ez meg a másik. Nem, egyébként mindig eszembe jut. Tehát amikor ott vagyok, hogy egy ugyanilyen beviteli mezőnél, és ott van benne egy ilyen, vagy egy másik ilyen példamondat, vagy példadomén, akkor mindig eszembe jut, hogy de jó lenne, hogyha ez az enyém lenne. Aztán így tudod, hogy megy az ember tovább, és akkor elfelejted a gondolatot, de ilyenkor szembesülsz vele, hogy igen, de van valaki, akinek ehhez van hozzáférése. És ő jó fej, miért nem csinál vele semmit? De what if?
What if?
Érted? Semmilyen izé nem lenne, tehát övé a domén. Miért ne csinálhatna vele semmit? Tehát miért ne csinálhatna vele valamit? Tehát ezzel akár még el is lehetne kezdeni bulizni, de hát nyilván
de
nem.
De gondol, de egyébként megcsinálná ezt az e-mail fiókot, és ami odaérkezne, az gyakorlatilag tartalmazná egy csomó helynek a IP cím szerint megadott config fájait.
Egyébként van egy lazán kapcsolódó téma ehhez, hogy van egy ilyen szolgáltatás, ahol a lejáró doméneknek a lejáró doménekről kapsz értesítést. Mit tudom én, a mycompany.com le fog járni, nem lett meghosszabbítva, és azt mondják, hogy akkor most innentől lejár, és újra regisztrálható lesz mondjuk egy hét múlva, és akkor ha te beregisztrálsz rá, akkor valakinek, hogy esetleg mit tudom én, meg volt a boss.kukac mycompany e-mail cím, akkor azt te létrehozott saját magadnak a szervereden, ráirányítod a domaint a te szerveredre, és onnantól kezdve, ha azon van létező e-mail forgalom, és valahova be akarsz lépni esetleg ezzel az e-mail címmel, akkor oda fogod kapni azért a megerősítő linket, meg a jelszóváltoztató linket, meg ilyesmi. Erre külön témája volt erről a Bazelnek, ez egy egész komoly dolog, tehát egy nagyon-nagyon elítélendő, amúgy, de komoly dolog, tehát így létezik.
Ez egy zsarolást is egyébként.
De nagyon elítélendő, de attól simán jogosan, tehát a jognak megfelelően meg tud csinálni, joghelyesen.
Meg tud, tehát igen is, meg nem is. Na, és ez volt az érdekes, hogy ők így megnézték ezt, hogy ez jogos, vagy nem jogos. Tehát, hogy ez joghelyes, vagy nem joghelyes, vagy hogy mondják, jogkövető, vagy nem jogkövető. És az a helyzet, hogy a domain a tied, az e-mail cím is a tied lesz, viszont az előző, az az account, amit a másik csinált ugyanezzel az e-mail címmel, az még nem a tied, és azt nem használhatod. Uh-huh. Még akkor sem, hogyha az e-mail címetek ugyanaz. Egyszerűen nem. Ez
technikailag nagyon, nagyon kacifántos, nem tudjuk elképzelni, de jogilag ugyebár ezt ők elképzelték.
Ez egy szürke zóna. Igen, de ez tökre szürke zóna. Na, de eldrifteltünk itt messzire, bocsánat.
Nagyon messzire, de jó volt szerintem.
Nem drifteltünk egyáltalán messzire, mert lassan vége az adás időnek. Szeretne még valaki mindenképpen egy témát? Nekem van még egy nagyon gyors témám, amit szeretnék belökni. Van előtte még másnak?
Én a Linux Mintet annyira szeretném, annyira, az a legkedvesebb hír a világon a mostanában. Ja, azt nem tudom, megvan-e nektek.
Akkor nincs a Linux Mintet, én nem tudok neked nemet mondani soha, úgyhogy mondjad.
Kösz, figyelj, gyorsan, rövidre próbálom fogni. Képzétek el, hogy néhány héttel ezelőtt gyerekek, kisgyerekek, miközben az apukájuk számítógépen játszottak, találtak sérülékenységet, és meghekkelték a gépet. Konkrétan meg akarták hekkelni, és ők eljátszották, hogy hekkerek, és össze-vissza kattingattak, és nyomkodtak mindent, négy kézzel, tehát ilyen négykezes, mint az zongorán, tudod. És egyszer csak apuka ugye ott állt mögöttük, és nézte, hát egy cuki, ugye, hogy próbálkoznak, meg minden, is így hopp, átjutottak a screen lockon, tehát a screen savernek a lockján átjutottak. Sikerült összeomlasztaniuk, így lefagyasztaniuk gyakorlatilag azt a processzt, ami a jelszót várja, hogyha lockolod a gépet. Ez a Linux Mint oprendszeren történt egyébként, és az apuka úgy gondolta, hogy ez jaj, hát jó, véletlen. És a gyerekek megcsinálták neki még egyszer, intencionálisan újra ugyanazt, és elkezdte vizsgálni meg minden, és azt kiderült, hogy itt tényleg sérülékenységről van szó. A Linux Mint egyébként azért szeretik sokan, mert nagyon hasonlít a Windowsra, ugye? Az a disztribúció, ami ugye elég ilyen...
Azért szeretik, mert ugye bár Ubuntu alapú és GNOME-ra hasonlít.
Okay,
és amikor kivették a GNOME 2-t, akkor ő volt a mencsvár, amiben mindenki meg át tudott szaladni, hogy akkor az átmenek.
Jó, akkor lényeg az, igen, hogy szeretik a Linux Mintet, meg könnyű használni, meg ilyen nem felhasználó barát. Na most neki a környezete, ami a desktopot hát szolgáltatja, annak az a neve, hogy Cinnamon, mint mi ez? Fahéj. És ennek a cuccnak van egy screensaver lock bypass sérülékenysége, ami azt jelenti, hogy akkor, hogyha az on-screen keyboardot aktiválják ezen a cuccon, és mindemellett még a fizikai keyboardon is megy a gépelés, akkor ha az on-screen keyboardon lenyomják a E felső vonás karaktert, ami nem ugyanaz, mint a mi énk, az egy E, és egy vízszintes vonal van a tetején, nem tudom milyen nyelven van, és milyen karakter, de lényeg az, hogy ez egy hibát okoz ennél a szoftvernél, valahogy így úgy gondolja, hogy ez talán nem kéne, és összeomlik. És amikor összeomlik, akkor ugye beenged, mert ő védi azt, hogy ne férje hozzá a desktophoz, hogy beenged a izébe, és tudsz gyakorlatilag hát a felhasználó nevében tevékenykedni. Ezt megerősítette a, hogy hívják is, a fejlesztője ennek a szoftvernek, meg a Linux Mint közösség is, meg adta ki rá patchet is, és fel kell telepíteni. Nyilván egyébként az összes disztribúciót érinti, ami a Cinnamon 4.2 fölötti, vagy és fölötti változatot futtatja. A konkrét hiba pedig a libcaribu nevű library-ben van, és az összes alkalmazás, amelyik ezt a libcaribut használja, az ugyanerre a sérülékenységre érzékeny, tehát érdemes frissíteni, aki Linux mintet használ, az frissítse, mert különben semmit nem ér a képernyő zárja, hogyha ott hagyja a gépet, mert valaki jön, hoz magával két kisgyereket, és ők kinyitják röhögve, egyébként meg...
De lehet, hogy a kutya is kinyitja, vagy akár... a cica, hogyha rásétál.
De igen, tehát ha megfelelő gombot megnyomja, akkor kinyitja a cica is, meg a macska is. Úgyhogy én ezt akartam elmondani, ez nekem annyira tetszett ez a hír, amikor megláttam, hogy ez muszáj volt.
Ez egyébként valóban nagyon király. Nekem volt a te híredre egy Windows-os sérülékenység, ami gyakorlatilag hát login, tehát hogyha fizikailag hozzáférsz a géphez, akkor a loginhez be tudsz logolni vele. Az is zseniális volt, de az annyira zseniális, hogy ezt áttoltuk most jövő hétre. Volt róla szó egyébként szerintem több helyen is, akik már nagyon nézelődtek, azok látták, de akik még nem látták, azok jövő héten biztosan látni fogják, mert ez zseniális, úgyhogy valakit meg fogok kérni, hogy mondja el, ha én nem leszek. De akkor közérdekű közlemény, mindenképpen ezt még szerettem volna gyorsan elmondani, hogy a Crisis Labor Security Challenge-et hirdetett, amit hát magyar nevén Capture the Flag, egyéni elsősorban diákoknak, tehát nem csapatokat várnak, hanem egyéni személyeket. 8-ától, február 8-ától indul a buli, 18 napon át tart, és lehet részt venni, nyilván online az egész. A fiúk és lányok a Crisis Laborban 31 challenge-et raktak össze, 5 kategóriában, kripto, hardware, egyéb, pwn, ami szerintem binaris exploitation, reverse engineering és web hacking. Ezt a 30 challenge-et, ezt kimondani is félelmetes, hogyha egy embernek ezen végig kell mennie 18 napon keresztül, tehát ezért nekem hogy fizetni kéne, hogy ezzel így az ember. De egyébként, tehát elsősorban diákokat céloznak ezzel, de bárki igazából részt vehet rajta, csak ha jól értettem, de nyilván magyar diákokat várnak elsősorban, és csak ők fognak kapni ajándékokat, az ajándékokat még nem, arról nem láttam semmi konkrétat, de nyilván, hogyha nem felelsz meg ezeknek a paramétereknek, akkor nem kapsz semmit, de van egy ilyen lehetőség, ha jól értettem, hogy bepipált, hogy te nem vagy alkalmas az ajándékozásra, de ettől függetlenül még lehet játszani. Csak, és itt jön a nagy izé, jól csinálják, nem hiába a Crisisról van szó, csak egy e-mail cím kell a regisztrációhoz, nem kell megadnod a tajszámodat, nem kell megadnod a személyi számodat, nem kell megadnod anyukádnak a nevét, a cipőméretedet, a nyakméretedet, a fülméretedet. Egyszerűen csak egy tetszőleges e-mail címmel, mondjuk egy protoméles e-mail címmel beregisztrálsz hozzájuk, és tudod, mit csinálsz? Játszol, és tanulsz. Úgyhogy mindenkinek ajánljuk ezt a dolgot, és menjetek játszani, ha nem tudjátok megcsinálni, az se probléma, ha már mit tudom én, egy pár órát eltöltesz vele, már abból is tanulsz, úgyhogy ezért is szerettem volna mindenképpen bemondani, mert maximálisan király.
És akkor azért kiegészítésként még szeretnénk hozzácsapni, hogy mi osztani fogjuk, és kérlek osszátok ti is, hogy minél több gyerekhez eljuthasson szintén a kihívás, mert azt gondolom, hogy a jövő generációit neveljük, és próbáljuk az összes ilyen activity-be bevonni őket minél szélesebb körbe, segítsetek nekünk.
Pontosan, én is ezért szeretem ezeket mindig kiemelni. Hát meg Crisis Lab, hát nem kell többet mondanom a témáról, úgyhogy ez önmagáért beszél ez a dolog. A minőség garantált. Na, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem. Szerintem ezt összehoztuk. Megfelelő minőségű átkötéseket sikerült eszközölnünk. Egyszer-kétszer fennakadtunk, de egyébként ahhoz képest szerintem maximálisan jól teljesítettünk. Nagyon szépen köszönöm nektek, a hallgatóknak köszönöm, hogy itt voltatok. Pusszantok mindenkit, kellemes hétvégét, és találkozunk jövő héten. Szervusztok!
Sziasztok!
Sziasztok!